Az, hogy mi minősül háborús bűncselekménynek, ez egy nemzetközi jogon alapuló bűncselekmény, tehát a nemzetközi jog által üldözendő bűncselekménynek számít. Egyrészt a háború szokásainak, törvényeinek, ezt így szoktuk nevezni, súlyos és szisztematikus megsértése, beleérve például a 1949. évi négy genfi egyezmény és a kiegészítő jegyzőkönyve. Például a hadifoglyokkal kapcsolatban fogalmaz meg kötelezettségeket a hadviselőfelek számára, aztán a polgári lakosság védelmével kapcsolatban, vagy a sebesült katonákkal kapcsolatban. Tehát ugye ezek privilegizált csoportok, vagy például a nőknek is egyébként vannak külön jogaik fegyveres konfliktus idején, gyermekeknek, haditudósítóknak, katonai lelkészeknek, és amennyiben a hadviselő fél vagy felek ezeket súlyosan, szisztematikusan megsértik, akkor ugye háborús bűncselekmény elkövetésére kerül sor, és akkor meg kell állapítani az egyéni felelősségét annak, aki végső soron ezekért a bűncselekményekért felelős.
Azt tudjuk, hogy Ukrajna már is hágához fordult, de Vlagyimir Putyint mi alapján lehetne háborús bűnösnek tekinteni?
Ugye Ukrajna nem a Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordult, hiszen nem részese az alapszabálynak sem ő, sem Oroszország, hanem a Hágában lévő, egyébként Hágában több nemzetközi bíróság is van, most messzire vezetne, hogy felsorolnánk mindet, de a Nemzetközi Bírósághoz fordult, ami az ENSZ-nek az egyik főszerve, és általános hatásköre van, vagy okhatósága van nemzetközi jogi viták megoldására. És ugye Ukrajna itt a népirtás megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 1948. évi egyezmény megsértése miatt perelte be Oroszországot. Ugye azt állítja az ukrán fél, hogy Oroszország egyrészt hamisan hivatkozott a népirtás elleni egyezmény megsértésére Donyeck és Lugansk kapcsán, és ugye emiatt indított az orosz kommunikáció szerint különleges hadműveletet Ukrajna területén, ugye az ukrán álláspont szerint ez háború, meg hát a nemzetközi jog álláspontja szerint is háborúnak minősül. Tehát lényegében a népirtás elleni egyezmény joghatósági záradékára hivatkozva tudott pert indítani Ukrajna-Oroszországgal szemben, mert hogy ennek az egyezménynek viszont mind a két ország részese, és lehetőség van valóban arra, hogy pertindítsanak a Nemzetközi Bíróság előtt. Inkább szimbolikus jelentősége van, bár azt el tudom képzelni, hogy a Nemzetközi Bíróság ideiglenes intézkedésként elrendeli a hadműveletek, tehát a háború azonnali felfüggesztését addig, amíg döntést nem hoz. De kétséges, hogy egyébként ettől függetlenül felfüggeszti-e az orosz vagy az ukrán fél. Hát ugye főleg az orosz, mert az orosz az agresszor, tehát az orosz fél a hadműveleteket a Nemzetközi Bíróság döntése alapján.
Annak egyébként van bármiféle valóság alapja, vagy egyszerűen politikai hazugságról van szó, amit az orosz elnök állít, hogy Kelet-Ukrajnában népirtás zajlott?
Bizonyítékokat azért nem láttunk, vagy nem látott a világ közvéleménye ezzel kapcsolatban. Azért az ismert, hogy Ukrajnában az elmúlt években mondjuk nemzetiséghez, tehát kisebbséghez tartozni nem volt éppen a legegyszerűbb, tehát akár gondoljunk az ukrajnai magyarok helyzetére is. Ugye itt a népirtás az egy nemzetközi jogon alapuló bűncselekmény. Annyit el kell, hogy mondjak, hogy nem csak a, idézőjelbe téve a csakot, nem csak a hétköznapi értelemben vett népirtás minősül népirtásnak, ugye tehát nem csak az, hogy csoporttagit megölik, hanem például a csoport tagjainak testi vagy lelki épség elleni súlyos sérelem okozása is népirtásnak minősül. Tehát itt bizonyítani kell azt egyrészt, hogy ilyen tetteket követett el Ukrajna, másrészt pedig azt is, hogy a szándék az volt, hogy a ukrajnai orosz kisebbséget teljesen vagy részlegesen meg akarta semmisíteni Ukrajna. Ha ezeket be tudja bizonyítani, akkor ugye népirtásról lehet szó, de hát ugye kölcsönösen népirtással vádolják most már egymást a felek, és én azt gondolom egyébként innen távolról Budapestről, hogy a népirtás büntettének a tényállása az egyik esetben sem valósul meg szerintem, tehát hogy sem az ukrán, sem az orosz esetben nem beszélhetünk pillanatnyilag. Szerencsére teszem hozzá népirtásról.